Egyetlen pillanat alatt aggodalmas kifejezés költözött az arcára. Ez nem ütközik az emberi jogok bizonyos... Beleütközik, mondtam. Mindjárt gondoltam, sóhajtott a lord. Akkor hát kapjuk el. Hogy gondolta, Mr. Landvai? Elmondtam, hogy gondolom. Lelkesen hallgatták, egyre lelkesebben. A végén már olyan lelkesek voltak, hogy Lord Egerton előhúzta a csekkönyvét, és a markomban nyomott belőle egy lapot. Ez a magáé, Mr. Landvai? Mivel érdemeltem ki? Szabadkoztam. Jó lesz kötélre, hiszen lesznek bizonyos kiadásai. Haboztam egy kicsit, aztán zsebre tettem a csekket. Van még egy kis problémám, mondtam a fejemet vakargatva. Lord Egerton fel fogja ismerni magukat. Kiszabadulás után elszalad a rendőrségre, és ebből bizony nagy baj lehet. A fenébe is, jöngött Lord Egerton. Pedig annyira megtetszett az ötlet. Már magam előtt láttam Morris képét, amint fejjel lefelé egy kötéről bámul rám. Így is lesz, mondtam. Na de ha felismer, és később bajom lett belőle, nem fogja felismerni. Kinyomjuk a szemét? Nem nyomunk is semmit, hűtöttem a lelkesedését. Símaszkot húzunk, illetve csak maguk ketten. Maga miért nem? Nekem nincs veszítenivalóm. Majd később kimagyarázom magam a rendőrségen. Az önök jó hírek azonban sokat ártana a dolog. Talán még a nagybori pozícióját is megingathatná. Kinek van egy símaszkja? Vágott hitetlenkedő grimasz Lord Egerton. Ebben az országban? Még soha nem esett a hó? Ez bízza csak rám, lordságot, és még valami. Lehet, hogy mások is simaszban lesznek. Az a kikötésem, hogy mindvégig nem szabad megszólalniuk. Ha elkaptuk Boris Egertont, átadják nekem, félrefordulnak, leveszik az állarcot és elmennek. A többit bízzák rám. Természetesen hülyen beszámolok a továbbiakról. Rendben van? A többiek? Miért lesznek simaszban? Akadékoskodott a kíváncsi Mr. Harper. Mert ez is titok. Így már más? Viccentett Mr. Harper. Így már érthető? Mi legyen a következő lépés? Egy óra múlva ugyanitt. Harcra fel. Felemeltem az öklöm, mint a latin-amerikai gerillák. Mr. Harper és Lord Egerton is felemelt az övét. Harcra fel! Csak reménykedhettem benne, hogy nem indítottam el Barbados történelmének első forradalmát. 6. Lord Egertont, a kettes számot, a sátrában találtam a romos épület szán közelében, a kis erdő közepén. A sátra mellett tűz égett, Lord Boris Egerton éppen teját főzött egy vas háromlábon. Amikor észrevette a közeledésemet, felemelt a pisztolyát a földről és rám fogta. Ne közeledjék, figyelmeztetett, különben kénytelen leszek magába lőni. Jones Landvai vagyok, mondtam. A megbizottja. Most már mehetek?
Nem jöhet.
Megtorpantam, meglepetten bámultam rá. Miért nem?
Mert teját főzök,
és?
Csak egy személyre elég.
Miután ünnepesen megígértem, hogy nem iszom el elől a tejáját, letett a stukkert és magához engedett. Leültem, belekezdtem a menetrendszerű lelkendezésbe. Elkapjuk őket, kiáltoztam. Itt az ideje, hogy elkapjuk őket. 5 perc alatt őt is sikerült megetetnem. Elmagyaráztam neki, az lenne a nagy buli, lejáratásának leghatásosabb módja, ha elkapnánk Mr. Harpert és Lord Egertont, felvágnánk a nadrágjuk szárát és vörösre festenénk a lábukat, aztán lefényképezzük őket és szétküldjük a világ sajtónak. Óriási blamázs lesz, amely megkérdőjelezi a nagybuli komolyságát, ezután, ha valaki előjönne azzal az ötlettel, hogy létrehozza a leges, legnagyobb bulit, bizonyára tömegek lépnének át a még nem kompromittálódott egyesületbe. Amíg magyaráztam, Lord Egerton, a kettes számú, kitöltött a táját, és elgondolkodva szürcsölni kezdte. Ujját szertartásosan eltartott a horpadt pádok bögrétől. Ahogy meséltem, egyre barátságosan mosolyt láttam villogna képén. Ő is maga előtt látta a nem mindennapi jelenetet, Mr. Harpert és Lord Egerton felvágott nadrágszárral vörösre mázolt lábikrával. Megnyugtatta, az emberi jogokkal nem lesz semmi baj, mivel őt nem fogják felismerni. Ehhez viszont állatot kell viselnie, melynek a beszerzésről én gondoskodom. Tovább az egész akció alatt egyetlen szót sem szabad kiejteni a száján. Lord Egerton, a kettes számú, végül elővette a csekkfüzetét, írt bele valamit, kitépte a lapot és felé nyújtotta. A költségekre, a kötélen és izé, állazra. Szépen megköszöntem és zsebre tettem. Úgy éreztem magam, mint jövendő Zorro, azzal a kis különbséggel, ezúttal nem az én arcomra kerül majd az állarc. Ennek a megszerzése viszont nem bizonyult könnyű feladatnak. 7. Megállapodtunk a találkozónk időpontjában, majd visszasiettem a szállodába. Felmentem a szobámhoz, belerúgtam a kulcsot a zárba. Legnagyobb meglepetésemre nem ment bele. Már volt belőle egy odabent. Türelmetlenül megzörgettem az ajtót. – Ki az? – kérdezte Miss Moss. – Nyissa ki, a csoda vigye el magát, idegeskedtem. – Azt kérdeztem, ki az? – Mondom, hogy nyissa ki. – Úgy látszik, nem értjük egymást, mondta immár közel az ajtóhoz Miss Moss. – Azt szeretnéd, hogy kicsoda maga? – Vettem néhány mély lélegzetet, elszámoltam 30-ig, aztán negédes hangon befúvoláztam az ajtórésbe. – Johnny vagyok, Lenvai! Ajtó nyílott, Miss Moss dugta ki rajta a fejét. Istenem, maga tudja a nevét? Hát azt hittem, elfelejtette. Kitartottam a számot, hogy a helyére tegyem, de aztán gyorsan be is csuktam. Miss Moss rövid trikóban, piros színű harisnyi nadrágban állt előttem, kedvesen mosolyogva. Bármennyire is dühös voltam, jó képet kellett vágnom a dologhoz. Bementem, becsuktam az ajtót, leültem az ágyom szélére. Nem kis meghökkenésemre... Az egyik felén az én pizsamám feküdt szépen összehajtva. A másik felén pedig egy vékony átlátszó valami, ami biztos nem az enyém volt. Normális körülmények között ezt sem hagytam volna megjegyzés nélkül, de ezúttal összeszorítottam a számat, és csendben maradtam. Az elmúlt évtized gyakorlata megtanított rá, ha sikert akarok elérni, néha jobb, ha zsebre vágom az önérzetemet, sőt, néha az a legjobb, ha hosszú időre ott is felejtem. A segítségre erre szükségem, Shirley, fuvoláztam, olyan negédes, csábító mosolyjal, mint a kígyó a paradicsomkertben. Miss Moss ajkai szétváltak a nagy figyelemtől, hogy a szövegemet hallgatta. Kit akar végül is elkapni? Tette fel a kérdést, miután befejezte a mesémet. Aki csapdába csalta magát, és rá tetoválta az, bőrére a jaguár fejét. Miért akar elkapni? Mert nem engedhetem, hogy egy ilyen aljasság megbosszulatlan maradjon. — Hát ez szép magától, mondta kisé bizonytalanul, bár... — Micsoda? Kérdeztem gyanakodva. — Amíg maga távol járt, megnézegettem azt a bizonyos helyet. Nem is néz ki a rosszul, sőt, egyre romantikusabb. Nem is értem, miért haragudtam rá, most már kezdem megszokni. Ez az én titkom. Talán meg is akarták előszakolni. Hát ez igaz. Mindegyre a számra tolakodott az a kérdés, mert az engedélyem nélkül pótkulcsot szerezne a szobámhoz, és kizárni vele, de visszazavartam a zsebembe az önérzetemet. Miss Moss az ágyam szélén ült, szemben velem. Átsétáltam az ő oldalára, és mellé csüccsentem, közelebbről is megvizsgáltam harisnyát, szép piros volt, a célnak éppen megfelelő. Igyekeztem olyan lágy tónust adni a hangomnak, mint a mesében a jóságos öreg király. – Gyönyörű harisnyája, Shirley! – Miss Moss meghökkenve nézett rám. – Ez! Közönséges vacak! Sajnos nem kapta más színűt. A normális társaságban vagyok, fel sem húzom. Nekem mégis tetszik. Sosem mondták még magának, hogy kificamolt az ízlése? A végén még elkérült tőlem emlékbe. Éppen ez a szándékom, mondtam. – Tudja mit? Megkapja. Holnap a magáé. Azt hittem, ha emléket akar tőlem, valami komolyabb darabra gondol. Bundára? Istenem, hogy maga mennyire ostoba. Bunda, itt Barbadoson. Én valami könnyűre gondoltam. Kicsire? Nekem a harisnyája kell. Miss Moss szomorúan legyintett. Megkapja. Különben igaza volt anyámnak. Mit mondott a kedves mama? Tudakoltam. Vigyázz, lányom, mert a világ tele van hülyével. Nekem ráadásul most kellene. Maga tényleg őrült. Mi a fenélt kell magának a harisnyám? Vigyeljen a kezét, nem hallja. Figyelmeztettem, hogy amiért egy ágyban alszunk, még nem jelenti azt, hogy együtt is alszunk, világos? Fél órai kemény munkával csak sikerült lekönyörögnem róla a piros csodát. Amit a kezembe kaptam, ellentmondás nem tűrő hangon rárivaltam. Ollót! Miss Moss becsukta, vagy kinyitott a száját. Milyen ollót?